Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a sport történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ismét köszöntjük Önöket, Túri Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Virányi Zsolt vagyok. Az 50 évvel ezelőtt, egész pontosan 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezett montreali nyári olimpián sportolóink összesen 4 aranyérmet szereztek. Erről lesz szó a sporttörténelem mostani adásában. Ez akkoriban elég kevésnek számított, már mint a 4 montreali aranyérem 1976-ban, legalább annyira kevésnek, mint aztán 2008-ban Pekingben, ott összesen 3 aranyérem született, ráadásul az utolsó 3 napon. Mai adásunkban tehát ez a bizonyos 4 montreali olimpiai bajnoki cím és ennek megszerzésének a körülményeit idézzük fel. Kezdjük rögtön az elsővel, Magyar Zoltánnal, a lulengés klasszisával. Szia, Gábor!
Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. A Ferencváros tornásza Víg László tanítvány ekkor már kétszeres Európa-bajnok és világbajnok volt a montreali olimpia előtt. Az összetett versenyben a 9. helyen végzett és a legmagasabb pontszámmal jutott a szerenkénti döntőbe, ám vele kapcsolatban érkezett egy rosszabb hír is, megküléssel bajlódott és fájlalta a derekát.
Mennyire zavarta mindez a gyakorlata a bemutatása közben?
Olyan ellenfelei voltak, mint a japán Sawao Kato, Eizo Kenmutsu, a szovjet Alexandru Gyitját, Nikolaj Andrianov, Magyar Zoltánnak eredeti eleméért járt plusz 2 pont. A Népsport így írta le a gyakorlatát, idézem a sportlapot. Indul a körzés, a mozgás felgyorsul, orsó, sikerült. Tovább a vándor gyönyörűen dolgozik, Zoltán csodálatosak az ollói is, már alig várjuk, hogy befejezze, úgy izgulunk, hogy ne roncson, és leugrik néhány másodperc múlva felvillan az eredményjelzőn. A pontszám 9,9, Magyar Zoltán az olimpiai bajnok.
Ez a bizonyos elem pedig, ugye az olimpiai bajnokról torna elemet is elneveztek, ez a magyar vándor. Mit illik erről tudni?
Zoli az elemet először az 1973-as grenoblói Európa bajnokságon mutatta be. A sportolók már nem csak párhuzamosan mozogtak a lovon, de olyan mozgást, amit magyar végzett, senki más nem tudott. Az 1972-es olimpián már megpróbálkozott a ló feletti körzéssel, de akkor saját bevallása szerint sem mentálisan, sem fizikailag nem állt még készen arra, hogy világszínvonalon is bemutassa. A körzésnek az volt a külön nehézsége, hogy a két kápa közé is betette a kezét, amikor haladt a ló egyik végéből a másikba. A selejtezőben leesett a szerről, az egyéni összetett döntőjében azonban már végrehajtotta, magas pontszámot kapott érte. De az igazi áttörést az 1973-as év hozta meg, akkor tudta már stabilan megvalósítani, amire készült. A vetétársak hiába filmezték, a szeren nem tudták lemásolni, ráadásul az 1976-os játék előtt betanult még egy elemet, ez volt az orsó.
Újdonsült olimpiai bajnokunk még Montrealban tartott egy élménybeszámolót, amelyen szóba került a magyar vándor is. Hogy zajlott?
Igen, megkérdezték tőle, mi a titka a vándornak, elmondta, hogy 4 évvel korábban Münchenben leesett a szerről, majd így folytatta, idézem. Utána 1973 elején többhetes észak-amerikai túrán szerepeltünk. 2 hét alatt 7 versenyen vettünk részt, és mindenhol szerspecialisták álltak ki ellenünk. Úgy, hogy mi minden szeren bemutattuk a gyakorlatokat, a házi gazdák pedig szerenként váltogatták csapatok összeállítását. Tulajdonképpen ekkor sikerült a több éves edzés után versenyen is bebiztosítanom a vándort. Az egésznek az alapja a páros lábbal való körzés tökéletes elvégzése. Ez nagyon sok gyakorlást igényel.
Ő lett a hónap, azaz július sportolója akkor.
Igen, a sportlap cikkben méltatta a teljesítményét, többek között ennyire fenkölten, idézem. Magyar Zoltán szemben az érzéketlenséggel, a szer közönyével, a gravitáció kivételt nem ismerő erejével elkezdett vándorolni az 1 méternél alig hosszabb úton. Milliók között is egymagában, csak a saját szívdörejét hallva és valahol a tudatában, hogy felvillant vagy nem villant fel, de ott volt. Az idő morzsájának morzsája kell csak is, hiába dobta áldozatul ifjúságának lángoló éveit. Majd néhány sorral alább, és Magyar Zoltán a dobogó csúcsán is magányosan áll, de már a szeretet távolból ható hullámaiban, melyek lassacskán feloldják ezt a magányt, a tornász magányosságát.
Magyar Zoltán 1976 után 4 évvel később Moszkvában is megvédte, pontosabban ott megvédte olimpiai bajnoki címét, tehát ismét aranyérmes lett, 2 aranyérem lólengésben Magyar Zoltán neve mellett. Montrealban második aranyérmünket egy nappal később, július 24-én női törvívásban Tordasi Ildikó szerezte.
Tordasi nem csak azzal vitt véghez óriási bravúrt, hogy nyert, hanem ő a harmadik, aki Elek Ilona 1936-ban és 1948-ban aratott győzelme után, és Rejtő Ildikó 1964 és aranyérmét követően a női tör egyéniben a dobogó tetejére állhatott.
Mit lehet tudni Tordasiról?
Amikor gyerekként ott téblábolt az öttusa versenyeken, azt mondták róla, ő a Schwarzi lánya, a papa, a legendás gyúró Schwarzenberger Ferenc volt ugyanis. Idővel aztán ő lett Tordasi Ildikó édesapja.
Münchenben?
Münchenben 1972-ben még a Bóbis Ildikó, Rejtő Ildikó féle generációval ezüstérmes lett csapatban, Moszkvában 1980-ban már a nála fiatalabbakkal, Kovács Edith, Szőcs Zsuzsanna, Stefana Gertrud harmadik lett. A 70-es évek második felében ő vitte tovább a női tör hegemóniát.
Kik kerültek a montreali törverseny fináléjába?
A 6-os döntőbe Tordasi mellett bejutott Bóbis Ildikó, a francia Dumont, az NSK-beli Harnis, a szovjet Bielova és az olasz Colino. Az egy nemzetbeliek csörtéjében Tordasi 5-3-ra legyőzte Bóbist, aztán Bielovát, de kikapott Colinótól ráadásul 5-1-re.
Hogyan alakult a többi asszó?
Az igazi számolgatás a Bielova-Colino mérkőzés előtt kezdődött, ha a szovjet nyer, 4-en állnak 2-2 győzelemmel és 1-1 vereséggel. Ildikónak Bielova siker esetén volt keresni valója, és a szovjet nyert is, ezt követően Bóbis Bielova összecsapás arról döntött, hogy a szovjet továbbra is vetétárs marad-e vagy sem. A magyarok úgy küldték a pásra Bóbis Ildikót, hogy Tordasiért vív. Nyert is 5-4-re, ez azt jelentette, hogy az aranyérem sorsáról a Tordasi Colino csata döntött.
Azok után, hogy a 6-os fináléban egyszer már kikapott tőle, ráadásul 5-1-re.
Igen, a mindent eldöntő csatában 4-4-ig fejfej mellett haladtak, ekkor Colino tőre behorpasztott a Tordasi Ildikó sisakját, de ami ennél is nagyobb baj volt, hogy megsérült a homloka. Kamuti Jenő, aki civilben orvos, ugrott oda, hogy leragassza a sebet.
Miként alakult a döntőtus?
2 érvénytelen együttes találatot követően Tordasi hasba szúrt ellenfelét, 5-4-re nyert, ezzel övé lett az olimpiai aranyérem.
Ez azért is óriási bravúr, mert a döntőbe a Vígaszágról került, ahol az előző évi világbajnok Román Stált kellett legyőznie. Erről mesél itt a sporttörténelemben a Nemzeti Sport főmunkatársa Turi Gábor.
Megtetézve azzal, hogy az arany a szétvívásban Colinóval vívott, aki elég simán verte meg még korábban 5-1-re. Erről Tordasi azt mondta később, idézem, az első összecsapáson nem készítettem elő megfelelően a támadásokat, és nem védekeztem jól. A döntő mérkőzés előtt új taktikát dolgoztunk ki. Közelebb mentem hozzá, hogy némiképp ellensúlyozni tudjam Colino magassági fölényét, hosszú karját. Ez láthatóan megzavarta őt, nem érezte úgy a távolságot, mint első csörténk alkalmával. Sikerült ráerőszakolnom saját elképzelésemet, és ez volt a döntő. És jól jött a sérülésem is, közben egy kicsit összetudtam szedni a gondolataimat.
Nyilatkozott Bóbis Ildikó is, aki részben kikaparta ugye az aranyérmet, ahogy elmesélted.
Igen, Bóbis azt mondta, ültem a csapattársakkal a padon, és egyre mondták, meg kell, hogy verd. Ha megvered, Tordasi kezében az aranyérem fele. Meg kellett vernem Ildiért, a csapatért, a nemzeti színekért. Tordasi egykori edzője, Szőcs Bertalan ezt mondta Tordasiról, a valaha volt legjobb magyar női törvívó volt, meglehetősen akaratos, de ez is kellett ahhoz, hogy ilyen fantasztikus sportoló váljék belőle.
Az akkor a képes sportnál újságíróként tevékenykedő Sákovicsné Dömölki Lídia, aki nem mellesleg 1964-ben Tokióban a női törcsapattal aranyérmes lett, Mi van az arany mögött című cikkében Tordasi Ildikóról írt, hogy pontosan mit, azt most elmondott.
Igen, idézem, élénk emlékeim vannak arról, hogy minket az akkori nagyokat már igen kis korában is el-elkapott, sőt nagy ritkán le is győzött. Már akkor kemény céltudatos, kemény kislány volt. Dömölki Lídia egyébként nem mulasztott el papírra vetni, ha kellett, az izasztó nyári napokon a stadion körül futott Tordasi, vagy éppen lépcsőzött az olmos övvel, vagy anélkül.
Tegyük hozzá, hogy Ildikó 2015-ben 53 évesen hunyt el. Montrealban a gerelyhajtó Németh Miklós következett az aranysorban, ráadásul 94 méter 58 cm-es káprázatos világrekorddal nyert, ahogy annak idején közvetítette Szepesi György a rádióban is, vagy éppen a tévében is hallhattuk, hogy hát majdnem kidobta a stadionból.
De azért említsük meg, hogy a 12 tagú döntőbe Paragi Ferenc és Boros Sándor nem jutott be, pedig ők is jó nevű atléták voltak, de térjünk vissza Némethre. Már az 1968-as 2016-os Mexikó városi olimpia előtt ő volt az első számú gerelyhajtónk, mégis a selejtezőben kiesett, noha 87 méter 20 centis eredményével magyar csúcsával a második helyen állt a világranglistán, ám sérüléséből lassan épült fel, nem került jó formába.
Az 1972-es müncheni olimpián sem sikerült a dobogóra állnia, pedig abban az évben elért legjobbjával, 87 méter 14 centiméterrel az olimpiai bajnok német Klaus Wolfermann és a második Janis Lussis mögött dobogós lehetett volna.
Később erről német azt nyilatkozta, a müncheni játékokon túledzett volt. Montreálra Kulcsár Gergely vett át a szakmai irányítást, már rendelkezett kellő tapasztalattal is elkerülték a sérülések. Két sikertelen olimpiai próbálkozás után úgy vágott neki a versenynek, ha nem rontja el, már elégedett, 89 méter körüli dobásra képesnek érezte magát. 1974-ben harmadik, 75-ben első volt a világranglistán 91 méter 38 centiméteres dobásával, de a finneknek is jól ment, az olimpiai évében Seppo Hovinen szinte nem hajított 90 méter alatt, az olimpiát megelőzően 93 méter 54 centis eredményt ért el, és még ott volt a honfitársa Hannu Sitonen is. A montreali selejtezőben is jól ment neki, érdekes sztori, hogy a finnek legendás hosszú távfutója lesz-e Virén oda is szólt németnek, hogy milyen jól dobott, mire német Miklós azt válaszolta, nézd a versenyt, lehet, hogy meglepetést látsz.
Nem csak a selejtezőben ment jól, a döntőben első dobásával világcsúcsot hajtott, 94 méter 58 centimétert.
A dobószámokban rendre beigazolódott, hogy aki elsőre nagyot dobott, akár meg is nyerhette a versenyt, mert lélektanilag sokkolta a többieket. Nem véletlenül írta a Népsport. Mindenki tudta a stadionban, hogy ez a verseny már eldőlt. Nem véletlen, hogy a nagy ellenfél Sitonen így reagált, idézem, aki egy olimpián legelsőre ezt csinálja velünk, az méltó az aranyéremre. Miklóst jól ismertük, és őt tartottuk a legnagyobb ellenfelünknek. Az a rettenetes dobás mégis összetört mindannyiunkat. De egy ilyen kiváló kísérlet a tettet végrehajtót is megviseli. Német a következő két lehetőségét kihagyta, mert képtelen volt megfelelően összpontosítani, egyébként így látta saját dobását. Amikor kivágtam a gerejt, s megláttam, a még felfelé tartó ívet hallatlanul ideges lettem. Éreztem, hogy nagyon nagy lett a dobás, aztán egy szakasz kiesett az agyamból, azt mondják, össze-vissza ugráltam, lehet, de hát nem minden nap dob az ember világcsúcsot, azt is megjegyezte, ellenfelei gratuláltak a dobáshoz, idézem német szavait. Ahogy néztek rám, abból megértettem, hogy belül már feladták a versenyt.
Mit jelentett Németh Miklósnak az olimpiai bajnoki cím? Mit nyilatkozott a Népsportban, az Arcanum segítségével Turi Gábor elmondja.
Idézem az aranyérmest, abból a szempontból elég tételt, hogy végre megfeleltem a magammal szemben támasztott elvárásoknak, amelyek között az is szerepelt, hogy olimpiai bajnok édesapám volt a követendő példa. Mindent összevetve olimpiai bajnoknak lenni maga a beteljesülés.
Milyen visszhangja volt a német győzelmének és káprázatos első kísérletének, ennek a majdnem 100 méteres dobásnak, hajításnak?
A Times ezt írta, idézem, 20 esztendeje a norvég Egil Danielsen állított fel világrekordot a Melbourne-i stadionban. Gerej a rudugrók helyén ért földet, most német Miklós hajította el a gerejt majdnem a rudugrókig, habár a montreali olimpiai stadion sokkal nagyobb a Melbourne-nél. Amikor német a győzelmi dobogón megfordult és boldogságában az öklét rázta, felötlött a nézőben, vajon nem azt mondja magában, no most aztán jól megmutattam nektek. A Guardian szerint vannak, akik éremért jönnek, s aztán a cél hirtelen már nem is ez, hanem a világcsúcs, és nem is akármilyen, és a többieknek már nem is akad ellenszerük. Éppen úgy nem, mint ahogy a mexikói olimpián minden döntős távolugró elvesztette önbizalmát, amikor Bob Beamon fenomenális távolugró teljesítménnyel rukkolt ki.
Köztudott egy újabb érdekesség Németh Miklós kapcsán, hogy az 1948-as londoni olimpiai bajnok kalapácsvető Németh Imre fia volt. Mit szólt a papa fia sikeréhez?
Míg a selejtező után óvatosan fogalmazott, idézem, előfordult már olyan, hogy valaki a selejtezőben nagyot dob, azután az elődöntőből nem tud bekerülni a döntőbe. És ugye Miki nagyot dobott a selejtezőben, aztán persze elmondta, fényes sikernek tartja Miki győzelmét.
Hogy mekkora szám volt az olimpiai aranyérem, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy gerejhajtónk a gépkocsijára az NM, tehát tulajdonképpen a monogramját, Németh Miklós 9458-as rendszámot kapta végül, de nem utolsó sorban július 27-én Montrealban az 1976-os olimpián vízilabdázóink is olimpiai bajnokok lettek.
Ráadásul 12 év után, ezt megelőzően 1964-ben Tókióban állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára. Az 1968-as Mexikó városi tornán bronzérmes lett az együttes, 4 évvel később Münchenben ezüst jutott.
Egy román játékvezető, bizonyos Cornel Marculescu, aki később a Nemzetközi Úszószövetség ügyvezető elnöki tisztét töltötte be. Szóval Marculescu leplezetlenül a magyarok ellen vezette a szovjetek elleni mérkőzést ott az olimpián.
Igen, Münchenben a mieinknek nyerniük kellett volna az első helyet, a találkozó 3-3-as döntetlent hozott, és a Szovjetunió elsőjét. A Zuhany Iradó szerint Münchenben élő emigráns magyarokat komolyan foglalkoztatta a gondolat, hogy ellátják a játékvezető baját.
Igaz, hogy Rajki Béla szövetségi kapitány a játékok után azzal mondott le, hogy vízilabdában a magyaroknak a második hely kudarc, ez inkább ez egy kérdés, mint
így
kijelentés.
Van, így van, pontosan így volt. Rajkit nem kisebb egyéniség követte a kapitányi poszton, mint a játékosként 3-szoros olimpiai bajnok Gyarmati Dezső, segítője pedig ugyancsak a sportág egyik honi legendája, Kárpáti György lett.
A müncheni játékokat követő évben megrendezték a sportág első világbajnokságát 1973-ban Belgrádban, hogy miként végzett válogatottunk, azt is elmondja most a Turi Gábor.
Magyarország megnyerte a tornát, Belgrád tűnt fel Csapó Gábor, aki kiválóan illeszkedett a csapatba, rögtön húzó emberré vált. Az együttes az 1974-es Európa-bajnokságon első lett, rá egy évre a Kaliban rendezett VB-n második. Magyarán esélyesként vágtunk az olimpiának 1976-ban.
Nem mellékesen, Montrealban nem akadt gond a játékvezetéssel.
A mieink iszonyatos fölényben játszották végig az egész tornát, az alapcsapat felállása a következő volt: Molnár Endre a kapuban, Szívós István, Faragó Tamás, Sárosi László, Horkai György, Csapó Gábor, Sudár István. A kapuban Cservenyák Tibor váltotta Molnárt, a mezőnyben Gerendás György, Kenész György, Konrád Ferenc kapott még lehetőséget.
Kik voltak az ellenfelek, nézzük sorban.
Ezek voltak a mérkőzéseink, az ausztrálokat 7-6-ra, a Kanadát 4-2-re, az NSK-t 4-0-ra győztük le, az olaszokat 6-5-re, ismét a nyugatnémeteket 5-3-ra, a hollandokat ugyancsak 5-3-ra, a románokat 9-8-ra vertük meg. Az utolsó forduló előtt már aranyérmes volt az együttes, talán ezért is 5-5-re végeztünk a jugoszlávokkal, a Népsport nem véletlenül írta, idézem: válogatottunk ezúttal kissé halványabb teljesítményt nyújtott, ez azonban mit sem volna a végső győzelem értékéből, amelyet így is veretlenül szerzett meg.
Montrealban a nézők a lelátón így biztatták Faragó Tamást: go, go, Faragó!
Igen, a vasaspólósa roppant népszerű volt, nem véletlenül ontotta a gólokat, a 8 mérkőzésen 22 gól szerzett, ezzel a torna gól királya lett. Az olaszok ellen 6-5-re megnyert találkozón, és a hollandok elleni 5-3-as győzelem során 4-4 gól dobott. Akárcsak német Miklós édesapja, Szívós Istvánné is olimpiai bajnok. Idős Szívós István 1952-ben és 56-ban nyert aranyérmet. Ő így látta a montreali történéseket, tehát fia olimpiai sikerét. Idézem: nagyon jó csapatot sikerül Gyarmati Dezsőnek összekovácsolnia. Gratulálok a kapitánynak és a fiúknak. Rendkívül boldog vagyok, hogy a fiam olimpiai bajnok lett. Ez volt minden vágya, hiszen nyert már világbajnokságot, Európa-bajnokságot és több mint fél tucat magyar bajnokságot. Most végre 28 éves korára ez a vágya is beteljesült.
Az 50 évvel ezelőtti montreali nyári olimpia magyar sikereiről beszélgettem Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. A sporttörténelem végén Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.